1868-ban járunk, Beretvás József csendbiztos szörnyű bűncselekmények után nyomoz. A korábbi években többen is erőszakos halált haltak Csongrádban. A lakosság egy Markoláb nevű félig ember, félig farkas gonosztevőtől retteg, aki áldozatait a közeli lábba csalja. A közbiztonság romló helyzete a Bécsi udvarnak is feltűnik. Beretvás mellé kirendelik az Osztrák-Magyar Birodalmi Zsandárság inspektorát, aki azt feltételezi, hogy a csendbiztos tulajdonképpen monarchia ellenes lázadást szervez, és a gyilkosságokat csupán álcaként használja. Ők ketten hamarosan felbérelt betyárok és mákonyos szekták keresztüzében találják magukat, és rájönnek kénytelenek félretenni az egymással szembeni előítéleteiket, ha eredményre akarnak jutni. Hátborzongató és lebilincselő történet a Markoláb, az írója Boros Botond, vele beszélgetünk most.
1868-ban járunk, az Osztrák-Magyar Monarchia kettős állam formája, ennek az éve az, amikor ez egészen konkrétan kialakul, és talán a történet vagy a korszak legkevésbé érdekes része azok a betyárok, hiszen a betyárokról rendkívül sok romantikus mennemonda kering, mégpedig olyanok, hogy ezek ilyen Robin Hood-szerű figurák voltak, akik segítették a népet. Sokkal inkább izgalmas az, hogy miért talált a betyárság egyfajta ilyen Robin Hood-i szereppé, miközben pontosan tudta a lakosság, hogy mennyire kegyetlen harmiákról van szó. Tehát a lakosságnak a viszonya a betyárokhoz, illetve az egész kábítószer kereskedelem, ami egyébként Magyarországon ténylegesen volt ebben az időszakban, ez hogyan alakult, és hogyan vált egyébként Magyarország pár éven belül ezt követően ópium nagyhatalommá Európában. Ezek azok a dolgok, amik leginkább izgattak, és azt gondoltam, hogy ezt Markolábnak a legendájával keverem, és egy kis faluból indítom a történetet, Kopáncsból, ahol csendbiztosi hálózat működött. De alapvetően ez volt az elképzelés, hogy valami olyan regényt rakjak össze, ami egyszerre vegyíti a mondai világot, ugyanakkor valós történelmi alapja is van.
A számkivetettség az, hogy egy közösség mi miatt taszít ki magából embereket. Ez azt érzem, hogy központi szerepet kapott ebben a könyvben.
Ebben az időszakban el lehet mondani, hogy a közbiztonság teljes egészében romokban ever. Az Osztrák-Magyar Monarchiának az osztrák felügyeleti része az leginkább az ellenállást és a különböző földalatti szervezkedéseket kutatja, és valójában azok a csendbiztosok, akik a közbiztonságot próbálják karbantartani, azok loholnak a különböző rablások, fosztogatások után. Emiatt falakon belül ez az önbíráskodás és a csoporttagok kirekesztése az egy mindennapi dologgá válik, főleg nőkkel szemben. Nem titok az, hogy aki annak idején megesett, és mindez nem házasságból, vagy ismert párkapcsolatból történt, azzal egy falu közösség nagyon kegyetlenül tudott bánni. Ugye erről szól a történet főszereplőjének a sorsa is, hogy terhes lesz, és kénytelen igazából menekülni, amellett természetesen, hogy egy nagyon-nagyon rossz apalány viszony határozza meg az életét. Az fontos megemlíteni, hogy én utána néztem a magyarországi boszorkányfereknek is, mert rendkívül sok olyan, főleg Szabolcs-Szatmár vármegyékben olyan perrel és helyzetet találkoztam, amikor nőket egyszerűen teljesen indokolatlanul elővettek és kiközösítöttek, és ezek a boszorkányferek, amik 1767-ben értek véget, tehát 100 évvel az én történetem előtt, ez nagyon meglepő, hogy milyen okokkal vettek elő valakit, száműztek, vagy éppen még utalisabb dolgokat csináltak, megígettek. Nem kellett itt feltétlenül mágiában aktívnak lenni, egyszerűen csak az kellett, hogy az illető adott esetben tombajláson kapták, vagy éppenséggel valaki meggyanúsította azzal a bábákat, hogy sikerült egy csecsemőt újraéleszteniük a haláltoltával a születés után. Ez már egyben a boszorkányság kategóriáját súrolta, és ennek Magyarországon nagyon erős gyökerei vannak, hogy nőket teljesen indokolatlanul, valós alap ismerete nélkül egy csoport kiközösít és elüldöz, vagy még rosszabbat tesz vele. Úgyhogy igen, ez a kirekesztettség az abszolút jelen van, és függetlenül attól, hogy boszorkányperek már nincsenek, ez továbbra is akkoriban a magyar társadalomnak egy jelensége volt.
Történelmi regényként emlegeti ezt a könyvet, vagy szerintem helyenként jó értelemben vett rémregénynek is lehet nevezni, mert hihetetlenül feszült, és nagyon-nagyon érdekes az atmoszféra, amit teremtett.
Igen, ez nehéz, mert a legtöbb könyvesbolt vagy történelmi, vagy horrorregénynek kategorizálta. Én történelmi thrillernek, vagy történelmi kriminek nevezném, ilyen lélektani pszichológiai felütéssel, és azon gondolkoztam, hogy ezt a történetet akár elmesélhetném jelenkorban is, de sokkal izgalmasabb talán az, hogy egy olyan időszakban alakul ez ki a kiegyezés környékén, amikor nagyon-nagyon keveset tudtunk arról, hogy a falusi ember, meg az egyszerű ember hogy él és milyen problémái vannak. A Markoláv egyébként egy klasszikus gyermekijesztő funkcióval rendelkezett abban az időben, sok más érdekes karakter mellett. Főleg egyébként a jásságból ered ez a hagyomány, hogy a Markoláv vagy Markoláv az elsősorban farkas, néha kutya alakban megjelenik, és megeszi a holdat, illetve a gyerekeket ágyastúl kiharapja a házból. Ugye ne rosszalkodj, mert elvisz a Markoláv, de itt a garabonciásról is beszélhetünk, meg a maskarába öltözött emberről, meg a különböző más ilyen ijesztegető figurákról. Tehát ez már annak idején is egy igazából egy mumus, egy legenda volt, ami természetesen józan ember nem hiszel egyből. Ugyanakkor viszont, ha ilyen borzasztó dolgok történnek, és annak idején gondoljunk csak bele, mennyire egyszerű volt egy gyereket elrabolni, vagy simán felrakni egy kocsira és továbbhajtani vele, akkor hajlamos szerintem a magyar néplélek az ilyen babonás dolgok irányába keresni a válaszokat. Azt szeretném elérni, hogy az olvasó azt gondolja, hogy ez a történet egy valós mitikus lénynek a története, de hát látjuk, amikor haladunk tovább egyre inkább. Itt egy családi drámáról van szó, amit ugye meghatározza a száműzöttség, meghatározza a különböző kábítószerek használata, illetve ez a teljes kirekesztettség, amit egyébként én központilag a szeretetészségre húztam ki, tehát itt ugye az igazi szülőgyermek szeretet nincs meg, csupán az egymásra utaltság, a folyamatos bujkálás, a harc a túlélésért.
Én azt érzem, hogy pontosan megrajzolt figurák vannak itt. Egy olyan rendőr, aki hadviselt, egy jó katona, de mindenféle összeesküvés elmélet is van, ami miatt őt félre akarják állítani, a nyakába varnak valakit, aki vele együtt nyomoz, de közben megfigyeli. Ez viszont azt gondolnám, hogy ez egy nagyon tipikus helyzet lehetett abban a korban.
Igen, a főszereplő Beretvás József, aki egy veterán, egy 48-as veterán, sebesülten kap kegyelmet a háborút követően, és a feleségével, Évával Kopánsra költöznek, és itt egy csendbiztosi szerepkört kap, és ő a mindennapokat egyre nehezebben viseli el, iszákossá válik, és mindemellett folyamatosan figyelik Beretvást, mert azt gondolják, hogy ő egy föld alatti ellenállási mozgalomnak az egyik kulcsfigurája. És hát ugye ez a Bach korszaknak a maradványa, ahol olyan felügyelők, elsősorban osztrák, de cseh, olasz, lengyel felügyelők is megjelentek falvakban és városokban, akikkel korábban a magyar lakosság nem találkozott, akiknek az volt a feladata, hogy kiszagolják az ilyen felkelés gyanús eseteket. Ez egy valós helyzet, ezt sokszor lehetett látni abban az időben, hogy bizonyos embereket nagyon-nagyon szorosan gyakorlatilag ilyen ügynöki rendszerben figyeltettek. Természetesen a lakosság és a csendőrök is nagyon erősen megvesztegethetőek voltak, mert azok az összegeket, amiket felajánlottak nekik, azok gyakran ilyen egy havi, két heti munkadíjuk volt, tehát elképzelhető, hogy ugye adtak információt, hogyha erre szükség volt.
Boros Botonddal beszélgettünk most a Markoláb című regényéről, ami a KUK kiadó gondozásában jelent meg.